Gyertek testvéreim, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Isten igét olvasom testvéreim, a zsidókhoz írt levél 6. részéből, az első 12 versből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassa meg. Így szól hozzánk Isten igéje a zsidókhoz írt levél 6. részének első 12 verséből. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényterem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogánskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Eddig Isten írott igéje, gyertek testvérem, feleljünk rá, imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket. És ezt abból is látjuk, hogy intesz, feddesz és figyelmeztetsz minket. Mert te jobban ismered a szívünket, mint mi magunk. Te pontosan tudod, hogy mi lakik ott. Hogy bizony ott lakik a restség, a lustaság, hogy ott lakik a bűnnek a csábítása és kívánsága. És te pontosan tudod, mennyatyánk, hogy mikor kell szólni és figyelmeztetni bennünket. És köszönjük, atyánk, hogy már sokszor ez a szó ítéletes, mégsem ítéleteddel fordulsz felénk, hanem a te nagy jóságodat, szeretetedet és kegyelmedet szemlélhetjük a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, akit értünk halálra adtál, de feltámasztottál a halálból. És azt ígérted, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van, azt te megajándékozod a te szent lelkeddel, hogy benned bízzon, hogy benned álljon ellen a bűn kísértésének, hogy megmaradjon a próbák, nehézségek, fájdalmak között, hogy megmaradjon akkor is, amikor jól mennek a dolgok. Így bíztatsz és erősítesz bennünket, atyánk. Segíts meg bennünket most, hogy meg tudjuk hajtani a mi fejünket, hogy mi is szembe merjünk nézni azzal, ami a szívünkben van, tudjuk azt feltárni előtted, hogy meggyógyíthass, hogy megszabadíthass, hogy újjá teremthess bennünket, hogy így dicsérhessük a te nevedet, hogy így legyen dicsőség a te nevednek ezen az Isten tiszteleten és ebben a gyülekezetben. Így várjuk, atyánk, hogy szólj hozzánk. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek testvéreim, Írva található a már felolvasott igeszakaszban a zsidókhoz írt levél 6. részének első 12 versében, valamint a zsidókhoz írt levél 3. részének 12-től 14. versében eképpen. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Eddig Istennek írott igéje, gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, az életnek az a rendje, hogy amely tevékenységeket elkezdünk, azokat be is fejezzük. És akkor vannak készen, amikor ezt a célt elértük. Csak néhány egyszerű példát szeretnék mondani, hogy ez világos legyen. Ha egy süteményt megsütünk, akkor ennek van kezdete. Megnézzük a receptkönyvet, összegyűjtjük a hozzávalókat, és elkezdjük készíteni azt a süteményt. Akkor van kész, amikor elkészül vagy megsül, és fogyasztható lesz. Minden egyes lépésen végigmegyünk, amíg az el nem készül. Egy másik példa, hogy a házakat is így építjük. Alapot vetünk, falakat emelünk rá, tetőt rakunk rá, megcsináljuk a belső munkálatokat. Mindaddig, amíg el nem készülünk az egész házzal. Azért mondom el ezeket a példákat, hogy megértsük, milyen a keresztény hit. A keresztény hitnek is van egy kezdete, és van egy vége. Van egy célja, egy beteljesedése. Ez a beteljesedés, jól tudjuk, jól ismerjük, a mennyben van, nem itt a földön. Ezt nevezzük örök életnek, vagy üdvösségnek. Nevezzük megérkezésnek is, hiszen a földi életnek a sok nyomorúsága, a fájdalma, a harca, a keserűsége után eljutunk az Isten örökké való, örökké tartó szeretetébe, egy új világba, ahol nem lesz bűn, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, sőt, ennek az életnek a könnyei is elmúlnak, felszáradnak. Ez egy valóban boldog cél, ahogy majd énekelni fogjuk ezt a 455. dicséretünkben is. Ennek a célnak a tudata pedig minket, keresztényeket reménységgel tölt el, és erővel. Az, hogy a célra tekintünk, erőt ad a mindennapokhoz, erőt ad a küzdelmekhez, erőt ad mindaddig, amíg ezt a célt el nem érjük. De el kell érnünk, mert a keresztény hitnek a kezdete és a vége, a célja nem esik egybe. Amikor alapot vetünk egy háznak, ezzel még nem készült el a ház. Amikor elindulunk egy úton, például meglátogatunk valakit, vagy elmegyünk üdülni, vagy nyaralni, akkor nem érkezünk meg azonnal. A keresztény úton pedig a keresztény embernek járnia kell. Nem állhat meg azon, mintha már elérte volna ezt a célt. Fel kell ismernie ennek az útnak a buktatóit, észre kell vennie a csapdáit, és észre kell vennie azokat a hamis ösvényeket, amelyek levisznek erről az útról egy egészen más cél felé. És tudjuk az igéből, kettő út van ebben a világban, vagy az örök életre, vagy az örök kárhozatra, az örök szenvedésre tartó út. Fel kell hát ezeket ismernünk. És olyan jó, hogy van valaki, aki ezt az utat megjárta előttünk, ami Urunk Jézus Krisztus. Ő az, aki végigjárta előttünk ezt az utat, aki az igéjét adja nekünk, hogy felismerjük a buktatókat, észrevegyük a hamis ösvényeket. Mai igénk is ilyen buktatóra, ilyen hamis ösvényre hívja fel a figyelmet. Ez a buktató, a hamis ösvény pedig az, hogy amikor elindulunk a hit útján, ott vagyunk a kezdetnél, vagy valamennyit haladtunk rajta, akkor azt gondoljuk, hogy már megérkeztünk. Azt gondoljuk, hogy itt vagyunk a célnál, megállhatunk, nem kell több erőfeszítést tenni, vagy csak kevés erőfeszítést. Tulajdonképpen jól el vagyunk itt is. Hallottunk valamit Krisztusról, hallottuk az evangéliumot, hoztunk egy döntést, hogy keresztények leszünk, és azt gondoljuk, hogy ezzel meg is érkeztünk a célhoz. Ennél többre nekünk nincs szükségünk, megállunk itt a hitben, mintha már megérkeztünk volna. A zsidókhoz írt levél szerzője is erre figyelmezteti a hallgatóit. Az 5. fejezet végén arról beszél, hogy a keresztény tanítás és a keresztény életben való járás olyan, mint a kisgyermekeknek a táplálása. Először még tejjel kell táplálni, mert a szervezete csak ezt tudja feldolgozni, se a fogazata, se a gyomra nem képes még más eledel megemésztésére. De hogy a gyermek nő, úgy jelennek meg az általa is feldolgozható, megrágható és megemészthető ételek, amelyekre viszont szüksége van fejlődő szervezetének. Persze ez a fejlődés egyénenként különböző. Az én 6 hónapos gyermekemnek is kevés már a tej, hozzá kell táplálni, kap különböző pépes ételeket. A 9 éves gyermekem viszont egészen biztos, hogy alul táplált lenne, ha csak tejet kapna, és nem kemény eledelt. Így van az elinduló, az újjászülető és a felnövekvő keresztény élet is. Először még tejre van szüksége, azaz a keresztény tanításnak az alapelemeire, Isten megismerésére, hogy Isten a világnak és benne a mi teremtőnk is, hogy Isten a gondviselő, tőle van mindaz, ami ér bennünket, a napsütés, az eső, tőle van az ételünk, tőle van ruházatunk, tőle van családunk, tőle van munkánk, és még sorolhatnám, ő az, aki a kezében tartja ezt a történelmet, és meg kell ismerni, hogy ő a megváltó. A keresztény tanítás alapeleme a legfontosabb Isten szeretetének a megismerése. Hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Szükség van még önmagunk megismerésére, amelyet itt szoktunk elmondani, hogy bűnös ember vagyok, aki a saját erőmből nem állhatok meg az Isten előtt. Ezt is meg kell ismernünk, hiszen csak így válik, van értelme az Isten által nekem adott kegyelemnek. Szükség van még a hit alapjainak megismerésére. Ezekre az alapelemekre tanítjuk a gyermekeket a hittanórákon, gyermekisten tiszteleteken. Ezekkel az alapelemekkel foglalkozunk a konfirmáció során. Akár gyermekekről, akár felnőttekről van szó. De tegyük fel a kérdést. Ezekkel az alapelemekkel elértük a célt? A konfirmációs tanítással, az ottani Isten tapasztalatokkal elértük a célt? Bizony nem. Ez csak a kezdet. Csupán bevezetés a keresztény hitbe. Erről beszél a levél szerzője is, amikor azt mondja, hogy hagyjuk el a Krisztusról szóló elemi tanítást. Nem azt érti ez alatt, mintha ezekből az alapelemekből, amit összefoglalóan evangéliumnak, azaz örömhírnek nevezünk, bármit is elhagyhatnánk. Hiszen Istennek a szeretetéből élünk egész életünkben. Hiszen Krisztusnak a váltság halálából, az ő feltámadásából kell, hogy éljük a mindennapjainkat. Innen kell erőt merítenünk, innen van napról napra a bűnbánatunk és bűnbocsánatunk, innen van a megújulás. Ebből a kegyelemből élünk, amelyet Isten irántunk bűnös emberek felé megtett azáltal, hogy az ő saját fiát, Jézus Krisztus küldte el, értünk hozzánk hasonló emberi formában. Isten feltámasztotta őt a 3. napon, hogy vele együtt mi is feltámadjunk, és már itt a földön, és majd odát a mennyben egy új életben járjunk. Ez röviden az evangélium. Ez körülbelül nekem leírva 3-4 sor, a Bibliában sem lenne több. De ennél itt több van. testvéreim. Az Isten kijelentése ennél több? Az Isten ismerete ennél több, mint amit ebben a pár szóban el tudunk mondani? Pedig ez a pár szó elég ahhoz, hogy átvigyen bennünket a halálból az életbe. Ez a pár szó ahhoz elég, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. De ez az útnak csak a kezdete, nem a vége. Ez a kegyelem ráállít bennünket egy útra, ez a kegyelem tart meg minket az úton napról napra. Ebből semmit nem kell elhagynunk, de túl kell ezeken lépnünk. Tehát amikor az apostol, illetve a levél szerzője, nem tudjuk pontosan ki az írója, ezt mondja, hogy elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, ez azt mondja, lépjünk túl, lépjünk tovább. Tartsuk meg az alapot, ahogyan egy házat is felépítünk, mindig az alap fölé építjük a házat, ha esetleg valami kilóg, az is úgy lóg ki, hogy az alap tartja. Tartsuk meg az alapot, de erre építkezzünk. Menjünk tovább, az alap még nem ház. Az alap, ha egy házra gondolunk, nem véd meg az időjárás viszontagságaival szemben. Nem ezért építünk házat, hogy megálljunk az alapnál. Mind az Isten ismerete, mind önmagunk ismerete, vagy keresztényi rendeltetésünk ennél mélyebb és több. Ennél mélyebben kell megélnünk az Istennel való kapcsolatunkat. Személyesen, napról napra, minden élethelyzetben, hogy meglássuk, hogy valóban olyan főpapunk van, Jézus Krisztus, aki megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenben, aki minden élethelyzetet, amit mi átélünk, átélt ő is. Nem mondhatjuk azt sem, hogy más korban élünk. Több a technika, mások a körülmények. Az emberi élet alapelemei ugyanúgy megvoltak Jézus korában is, mint a miénkben. Jézus mindent végigjárt, és mindenben előttünk járt, ami ránk vár. Építenünk kell a Krisztus testét, amely az ő egyháza. Munkálkodnunk kell azon, hogy terjedjen ez térben és időben egyaránt. Mit is jelent ez? Terjedjen most térben. Hogy a körülöttünk élők közül egyre többen hallják az evangéliumot, befogadják, és jöjjenek Krisztushoz. A családtagjaink, a szomszédaink, a városban lakók, azok, akiket Isten ránk bíz. És időben is, mert felelősek vagyunk a következő generációért, a gyermekeinkért, hogy őket is tanítsuk meg a hit alapelemeire, indítsuk el őket ezen az úton, úgy, hogy előttük járunk, hogy nem küldjük őket, hanem velük együtt megyünk. Szembe kell néznünk a bűn, a világ és a sátán kísértéseivel, és ellenük kell állnunk. Bizony ilyen szempontból nehezebb ez a világ talán, mint Jézusé volt, mert sokkal több a buktató, sokkal több a csapda, és nagyon nehéz felismerni ezeket. Annyi mindennel bombáz bennünket ez a világ, annyi féleképpen hazudik a sátán nekünk, annyi féleképpen hazudjuk el a saját vágyainkat, sóvárgásainkat, kívánságainkat. Meg kell ezeket ismerni. Erre is hív az Úr. Ez sem a cél, de szükséges, hogy belülről megtisztuljunk. Szükséges az, hogy levessük a felismert bűnöket, ahhoz, hogy eljussunk a célhoz. És nem utolsó sorban felelősek vagyunk egymásért itt a gyülekezetben, azzal, hogy szeretjük egymást, hogy megtanuljuk szeretni egymást. Úgy, ahogyan a mi Urunk szeret bennünket. Megállhatunk ezen az úton? Félbehagyhatjuk az építkezést? A levél írója egyszerre int és buzdít, hogy ne tegyük ezt. Nézzük meg először az intés részét. Hogyan értsük ezt az igét, amely nem olyan könnyű és nehéz megérteni? A 4.-6. versről van szó. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Kicsit talán érthetőbb legyen, rövidítek rajta. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Ugye tudjuk azt jól mindannyian, megtérése és megújulása annak van szüksége, aki bűnt követel. De melyik az a bűn, amelyre nincs megtérés, amelyre nincs megújulás? Mindnyájan vétkezünk, testvéreim. Megtérésünk után is vétkezünk. Nem leszünk tökéletesek. A keresztény hit kezdete nem azzal kezdődik, hogy azonnal tökéletesek vagyunk. Nem leszünk tökéletesek. Mindnyájan vétkezünk. János apostol is ír erről az első levele második részében. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. Mit mond az apostol? Arra buzdít, hogy ne vétkezzünk. A keresztény embernek, a Krisztusban hívő, újjászületett embernek erre van lehetősége. Szabad lett a bűntől olyan értelemben, hogy nemet mondhat rá. De realista János apostol, mert azt mondja, hogy de tudom, hogy fogunk vétkezni. Nem csak a levél hallgatói, ő magáról is mondja. Fogunk vétkezni, de van pártfogunk az atyánál. Ne veszítsük el a reményünket, ha vétkezünk, hogy akkor vége az útnak. Nem, Isten nem erre hívott el bennünket. De arra hívott el, hogy ne maradjunk meg a felismert bűnökben. Azaz itt nem azokról a bűnökről van szó, visszatérve a zsidókhoz írt levélhez, amit a keresztény ember is tudatlanul vagy tudatosan elkövet, de azokat felismerve megbánja, és Jézus Krisztusban bízva kér bocsánatot rájuk Istentől. Tehát a bűneinket el tudjuk rendezni. Felismerjük, bűnbánatot tartunk, elfordulunk tőle, ez is nagyon fontos, tehát nem csak megvalljuk, aztán megyünk és csináljuk tovább, hanem igyekszünk elfordulni tőle, és kérjük Isten szent lelkét, hogy ruházzon fel azzal az erővel, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Nem erről a bűnről beszél, hogy lehetetlen megtérni. Hanem azokról beszél, arról a bűnről beszél, amikor valaki tudatosan választja a bűn útját. Tudatosan mond nemet Krisztusra, vagy mond nemet a Krisztus által megszentelt életre, miközben abban a hamis bizodalomban ringatja magát, hogy nem baj, ha most letér az útról, mert ahogyan először megtért, úgy fog majd megtérni Istenhez újra. A levél szerzője erre mondja nagyon erélyesen, hogy lehetetlen. Lehetetlen. Ez egy nem lehetséges út, Istennek nincs ilyen útja. Aki abban a hamis bizodalomban ringatja magát, hogy nem baj, ha most elfordulok egy kicsit Istentől, nem baj, ha járom egy kicsit a saját útjaimat, majd lesz még idő visszatérni, ahogyan egyszer megtértem, és egyszer elindultam az úton, majd akkor újra elindulok. Ez lehetetlen, ezt mondja az ige. Nincsen Istennek ilyen mellékösvénye. Jézus azt mondta, én vagyok az út. És azt is mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Nincsen mellékösvény, ami ezt kikerüli. Nem lehet a bűnt tudatosan választani, és lemondani az Isten kegyelméről. Aki tudatosan nemet mond Isten kegyelmére, aki elutasítja Jézus Krisztust, az elvágja magát Isten szeretetétől. Hamis az a bizodalom is, sokszor halljuk ezt is, talán olyanoktól, akiknek talán még ennyi érintettségük sincs, hogy majd az utolsó pillanatban, megtérek. Addig járom a saját útjaimat, jól érzem magam ebben, majd az utolsó pillanatban megtérek, mert Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Az igénk figyelmeztet, hogy nem biztos, hogy lesz utolsó pillanat. Aki tudatosan a bűn gyönyörűségét keresi és választja, az elutasítja Isten szent lelkét, akit minden Krisztusban hívő azért kap, hogy a bűn kívánságai felett győzelmet arasson. hadd emeljem ki ezt újra. Tehát nem arról van szó, hogy vétkezem egy bűnben, és akkor Isten elvetne maga elől. Arról sincs szó, mert vannak makacs bűnök, amivel bizony küzdeni kell az embernek, mire megtalálja a gyökerét, és kihúzza azt. Tehát van, hogy sokszor elbukik valaki ebben a bűnben. Azzal van a probléma, aki kiegyezik a bűnnel. Aki tudatosan azt mondja, hogy nekem jó így, nekem nem kell az Isten segítsége, én így akarom élni az életemet. Aki nem partner a megszentelés munkájában, azaz abban, hogy Isten cselekedeteinket, gondolatainkat, szavainkat megváltoztathassa, az nem jó úton jár. Az letért a kijelölt útról, és a kárhozat felé tartó útra tért. Ezért mutatja fel a levél szerzője ezt egy lehetetlen lehetőségnek. Pedig kikről van szó, és ezért érdekes ez az ige, és ezért félreérthető. Hiszen azt olvassuk az igében ezekről az emberekről, akik így gondolkodnak, akik majd abban bíznak, hogy másodszor is majd megtérhetek, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megízlelték a mennyei ajándékot, részesei lettek a Szentléleknek, megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit. És tudjuk, hogy mindezek a dolgok, amit felsorol itt a levél írója, ez Istentől van. Ez Isten ajándéka. Tehát ezt ember nem tudja elérni a saját erejéből. Én nem, hiába törekszem rá, nem fogok tudni világosságot kapni magamtól, hogy megértsem az igét, hogy az evangélium tiszta és világos legyen számomra, hogy meg tudjam hozni azt az akarati döntést, hogy igen, én Jézus szeretném követni. Hát még Szent Lelket senki nem tud saját erejéből magának sem teremteni, sem az életébe hívni. Ez mind Istennek a munkája. Tehát olyan emberekről van szó, akik, így mondom, érintést kaptak Istentől. Ugyanúgy indul el az életük, mint keresztény embereknek. Ugyanúgy indul el az életük, de valahol ez az élet megreked, megakad. És erre a felelősségünkre hív fel ez az ige. Hogy figyeljünk arra, ne álljunk meg. Ha úgy érezzük, megálltunk, induljunk tovább, álljunk föl. Ha úgy érezzük, hogy valami bűnben járunk, szakítsunk vele, lépjünk ki, menjünk tovább. Mert még tart a kegyelmi idő. Aki számára csábítóbb a bűn, vagy nem csak ez fordít el Istentől sok embert, hanem bizony sokakat elfordítanak a veszteségeik is. A veszteségeik miatt elkezdik Istent vádolni, bűnbakot keresve benne. Vagy van, aki akkor fordul el, amikor elege van, hogy a hite miatt állandóan hátratételt szenved. Állandóan szorongatják, állandóan csúfolják, még az iskolába. A munkahelyen minden rosszat gondolnak és mondanak róla, egyszerűen csak a hite miatt. De aki ezek miatt elutasítja az Urat, elutasítja a kegyelmet, és inkább a saját útját járja, az megfeledkezik Isten jóságáról, iránta való szeretetéről. Mai igénk azt mondja, hogy ne tedd. Ne tedd, mert mindez hitetlenség. Mindenre persze készen van a te emberi természeted, a te szíved, hogy letérjen az útról, de ne tedd, mert az az út nem visz az életre. Ne tedd, hanem tarts ki. Ne fordulj el Istentől, mert ő sem akar elfordulni tőled. És ez is nagyon fontos üzenet ennek az igének. Az Istennek nem célja, hogy bárki elforduljon tőle. Az Isten azt mondja, nem azt akar, azt olvassuk róla, nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Isten ezt akarja, hogy mindenki megtérjen, mindenki számára ott a lehetőség belekapaszkodni Krisztusba, az ő általa adott kegyelembe. Ha már megtapasztaltuk, akár csak egy picit is, hogy kegyelmébe fogadott, éljünk hát ezzel a kegyelemmel, álhatatosan egy életen át. És ez a pici tényleg lehet csak egy icipici. Az, hogy itt vagyunk, már valamilyen érintés számunkra. Vagy egy hittanórán kaptunk, vagy a családunktól, a szüleinktől, nagyszüleinktől. Itt vagyunk és hallgatjuk az Isten igéjét. De nem ez a cél. Nem ez a cél, hogy itt üljünk, hanem a cél a mennyben van. Azért ülünk itt, hogy erre kapjunk erőt, és erre bátorítsuk egymást. Igénk így folytatja, hogy az a jó föld, amely beissza a ráhulló esőt, és fordítsuk át ezt a képet, az a jó szív, amely keresi Istennel a kapcsolatot, amely beengedi szívébe az ő igéjét, és engedi, hogy az termőre forduljon. Aki nem akadálya ennek. E mai ige figyelmeztet minket, ne legyen hitetlen és gonosz a szívünk, hogy elszakadjunk az élő Istentől. Lehet, testvéreim, hogy vannak közülünk olyanok, akik már elszakadtak Istentől. Már meghozták ezt a döntést, bár még itt vannak a templomban. Vannak, akik talán éppen most akarnak számolni ezzel a lehetőséggel. Most még itt vagyok, de már készülök rá, már ott van a szándék a szívemben, hogy más útra fogok lépni. Vannak, akik álhatatosak voltak, de a mostani terheiket már nehezen viselik. Az üldöztetést, hátratételt, fájdalmakat. És vannak, akiknek a szívében most is álhatatosság van, de tudják, érzik, hogy önmagukban gyengék a kitartáshoz. Önmagukban gyengék megállni és végigjárni ezt az utat. Bármi is van, testvéreim, a szívünkben, mindannyiunknak ugyanarra a kegyelemre van szükségünk. Kegyelemre, hogy Krisztus mellett kitartsunk a próbáink, nehezeink, vagy éppen a jólétünk közepett. Hiszen ez az ige igazándiból ezt tárja elénk, hogy azok, akiknek szól, zsidókhoz írt levél, tehát zsidókat feltételezhetünk, zsidókból lett keresztényeket mögötte, ők jól el voltak, nem volt semmi gond. Jólétben voltak, nincs itt semmi probléma. Krisztust is ismerjük, csináljuk a saját dolgainkat. Tehát a jólét is elfordíthat Istentől. Ebben is kegyelemre van szükségünk, hogy megálljunk, hogy hálásak legyünk napról napra azért, amink van, hogy Istenre figyeljünk, hogy a jólétet felhasználjuk arra, hogy végre nem kell küszködni, nem kell küszködni a dolgainkkal, az élet nehezei, terhei nem vonnak el Istentől, használjuk ki ezeket az alkalmakat. Az Isten igére, az imádságra, a testvérekkel való közösségre, az együttlétekre és a szolgálatra. Kegyelemre van szükségünk, hogy ellenálljunk a bűn csábításának, amely el akar minket szakítani Krisztustól. Kegyelemre, hogy visszatérjünk Krisztushoz, akit megismertünk korábban, de egy ponton talán megálltunk és nem mentünk tovább vele. Lehetetlen, mondja a levél írója, az Isten igéje mégis biztat, hogy lehetséges. Nem emberi erőfeszítésből, hanem Isten nagy jóságából, irántunk való szeretetéből és kegyelméből, bármilyen helyzetben is vagyunk, lehetséges a visszatérés. Erre a kegyelemre kell appellálni. Ezért a kegyelemért kell kiáltani. Arra hivatkozzunk, bármilyen állapotban is vagyunk, amit Jézus Krisztus értünk tett a Golgotai kereszten. Ne hozzunk fel semmit a magunkéból, bár az apostol, aki a levélnek az írója, azt mondja a hallgatóknak, hogy mennyi mindent tettek, hogy Isten bizony számon tartja az ő cselekedeteiket, a szeretetüket, a szolgálatukat, de ez nem érdem. Erre nem lehet hivatkozni. Ez egy jel arra, hogy Isten ott volt az életükben, most vagy elfordultak már, vagy készülnek elfordulni, tekintsenek vissza. Ha Isten akkor ott volt, akkor most is ott lesz. Meg lehet őt ragadni. Emlékeztessük Istent a hűségére. Talán kicsit megbotránkoztatóan hadd, de aki ismeri az igét, az tudja, hogy Istennek a prófétái, például Mózes, hogyan emlékezteti Istent. Amikor Isten el akarja törölni a népet, mert aranyborjút csináltak ő helyette, akkor Mózes azt mondja, hogy ne tégyél ilyet. Hát mit fognak mondani a környező népek? Kihoztad őket, aztán elpusztítottad őket a pusztában. Istent az ő hűségére emlékeztette imádságában. Emlékeztessük mi is Istent a hűségére, a szeretetére, arra, hogy hogyan bocsátott meg az őt követőknek még nagyobb bűnöket is, mint ami a miénk. Gondoljunk csak Dávid király házasságtörésére és gyilkosságára. Ha Isten kegyelemből ezt megbocsátotta, akkor nekünk is meg tud bocsátani. Vagy gondoljunk Péter tagadására. A Péter tagadását, akire pedig figyelmeztette az Úr, nem is volt olyan nagy idő, amennyi eltelt a figyelmeztetés és a tagadás között. A Péter megtagadta őt háromszor, és az Úr visszafogadja, és szolgálattal bízza meg, és szeretetével biztosítja őt. Ha őt visszafogadta, bennünket is vissza fog fogadni. Mert ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Testvéreim, elgondolkoztam én magam is, hogy hányszor jártam hamis utakon, miután Krisztust megismertem. Sokszor vétkeztem még tudatosan is ellene. Ő mégis újra és újra utánam nyúlt. Bűnbánatra indított, és biztosított az ő szeretetéről. Tudom, és ezt már megtapasztaltam, hogy magamban nem bízhatok. Tudom, hogy kegyelemből tartottam meg, és a megtérés nincs az én kezemben. Ebben tévednek a levél címzetjei. Abban tévednek, hogy azt gondolják, hogy a megtérés az én kezemben van. Bármikor meg tudok térni. Jól tudjuk, függőségekkel kapcsolatban, hogy aki azt mondja, például egy alkoholista, hogy én bármikor le tudom tenni, az soha nem tudja letenni. Az a saját erejéből soha nem tudja letenni. Ugyanígy vagyunk mi is a bűnnel és a megtéréssel. Isten kegyelme az, Isten munkája, Isten minket megelőző munkája az, amely által meg tudok szabadulni abból a bűnből. Mert úgy van ez, hogy először az ember keményíti meg a szívét Istennel szemben. Ez egy tudatos döntés. Ez nem valahogy egy villámcsapás, nem egy érzés. Ez egy tudatos döntés. Igen, én nem járok az Úrral, vagy keményebben fogalmazva, elegem van az Úrból. Tulajdonképpen ezzel ellöki a mentő kezet magától. Ellöki azt a kezet, amely például a fuldoklót fenntartja a víz tetején. Megragadta, mert fuldokolt, volt egy ilyen tapasztalata, megragadta, kapaszkodik belé, de aztán azt mondja, hogy hát tudok én úszni egyedül is, és elengedi. És aki újra és újra ellöki majd a mentő kezet, mert az Úr utána fog nyúlni az övéinek, aki újra és újra ellöki, végül az Úr fogja végleg megkeményíteni a szívét. De aki meg pedig Krisztus kegyelmével biztatja a szívét, az reménységet és bizalmat nyer e mostani és a jövőben eljövő próbáiban. Ez pedig tovább viszi őt a cél felé, és megerősíti őt abban, hogy célba is fog érni. Ebből merítsünk erőt. Ebbe a kegyelembe kapaszkodjunk, és a döntést most kell meghoznunk. Biztassuk hát a szívünket, és ahogy az igénk mondja, biztassuk egymást, hogy meg ne keményedjünk Istennel szemben, hanem kitartsunk az úton. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Ámen. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk Téged, és köszönjük Neked, hogy Te egy boldog célt jelöltél ki számunkra. És tulajdonképpen Te ott vagy ebben a boldog célban. És ezért is magasztalunk és dicsőítünk Téged, hiszen Te leszálltál onnan a mennyből, az örök dicsőségből, ahol nincsen bűn, és nincs még a bűnnek árnyéka sem, és eljöttél erre a földre. Magadra vetted minden emberi nyomorúságunk, de az örömeinket is magadra vetted. Mindent, ami a mi életünket érheti és éri, és végigjártad ezt az utat. Te mutattad meg, Urunk, hogy hogyan lehet eljutni a célba. Te mutattad meg azt, hogy nem lehet ez másképp, csak azzal a hittel és bizalommal, amellyel te fordultál Atyád felé. Hogy még te is, aki az Isten fia vagy, nem önmagadban bíztál, hanem Atyádra bíztad magad, az ő akaratára, őt követted mindenben. És köszönjük Neked, Urunk, hogy megnyitottad az utat a mennybe. Megnyitottad az utat a veled való kapcsolatra, és amelynek ez a fénye áradhat be a mi életünkbe, azáltal is, hogy megújulunk gondolatainkban, szavainkban, cselekedeteinkben. Hogy már most megszólíthatunk Téged, hogy már most egy kiapadhatatlan szeretet forrásunk lehetsz, Urunk. Köszönjük, hogy megnyitottad az utat, meghaltál értünk, megbocsátva minden vétkünket, és feltámadtál, hogy egy új életben járjunk. És nem csak vársz ott ránk, hogy mi majd végig küszködjük, vagy végig bukdácsoljuk ezt az utat hozzád, hanem elküldted a te szent lelkedet, hogy őrá hallgassunk, őrá, aki a te igéden keresztül tanít és vezet minket, és formálja a mi körülményeinket, és ott van velünk minden döntésünkben. Segíts, Urunk, mert megvalljuk előtted, hogy mi reménytelenül bűnösök vagyunk. Gonosz a mi szívünk, és bizony nincs más reménység, hogy ezt az utat végigjárjuk, mint hogy te jössz segítségünkre. Te mutatsz rá a bűneinkre is, te vezetsz bűnbánatra, te ajándékozol meg a bűnbocsánattal, a lelkiismeret felszabadulásával, és te adsz erőt tovább mennünk ezen az úton. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a bűn ellen adsz erőt, hanem erőt adsz a nehezekben is. Te vagy vigasztalónk a betegségben, te vagy vigasztalónk, amikor gyászterhét kell hordoznunk. Te ebben is vezetsz, és ott vagy mindig mellettünk. És könyörgünk is te hozzád, Urunk, hogy segíts meg minket. Bármi legyen is a mi szívünkbe, a te kegyelmedhez fohászkodunk és könyörgünk. Könyörgünk a magunk számára, hogy e kegyelemben lehessen részünk, hogy a mi útjainkról megfordulhassunk, ha szükséges, vagy tovább mehessünk, felállhassunk és újraindulhassunk, de ugyanezt kérjük a mi családtagjainkra, szomszédainkra, barátainkra, rokonainkra, munkatársainkra, és a városban élőkre, és a gyülekezet minden tagjára, hogy a kegyelemmel ajándékozz meg bennünket. Ne bűneink szerint bánj velünk, hanem a te hűséged és szereteted szerint. Így kérünk, hogy újíts meg minket. Így ajándékozz meg ige hirdetőinket a te igéddel és lelked erejével, hogy ezen keresztül tudjunk megújulni, ezen keresztül tudjunk megtérni. Indíts minél több szívet a szolgálatra, az ige szolgálatára is, és mindenfajta szolgálatra, amelyel a gyülekezetet tudjuk építeni és erősíteni. Így könyörgünk, Urunk, népünkért, hiszen a népnek is megújulásra van szükséged. Szüksége. Könyörgünk népünk vezetőiért. Így, Urunk, áraszt ki a te kegyelmedet ránk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus, aki elkezdte bennetek a jó munkát, vigye véghez azt az ő napjára. Ámen.